rajta, hogy mivel így csak hozhattam volna nagyon sokkoló képeket, úgy döntöttem, hogy azért nem akarnak teljesen megrémíteni benneteket, de azt gondolom, ha az ember csak úgy egyszerűen körülnéz a világban, akkor hall meg lát olyan dolgokat, amiktől azért egy kicsit föláll a szőr a hátán. Nem tudom, hogy ti hallottatok-e már olyat, hogy valaki mondjuk sámánságot tanul, és utána arról számol be, hogy amelyszor egy emberrel beszélget, akkor ő nem csak a fizikai valóját látja az illetőnek, hanem lát mellette ilyen egyéb arcokat, és azok általában elég ijesztőek, elég ijesztőek. Aztán hallottatok-e már olyanokat, hogy valaki mondjuk azt tapasztalja, hogy teljesen irreális dolgok történnek a lakásában, kopogásokat hall, amikor nincs ott senki, vagy szóval olyan jelenségeket tapasztal, ami egyszerűen a fizikai vagy a természettudományos ismereteinkkel nem magyarázható. Remek filmeket lehet ilyeneket látni, remek regények vannak. Hát szerencsére olyanok is vannak, amik az igazságról szólnak. Azt gondolom, hogy a mai világ az úgy nagyon szereti ezeket a rémisztő dolgokat olyan túlzásokig bemutatni, illetve olyan körítésben bemutatni, mintha ez fantazmagória lenne. És tulajdonképpen tök jó lenne, hogyha ennyivel félre lehetne tenni, hogy hát az ember szeret borzongani, és hát akkor ezt az igényét kielégítjük, kitalálunk mindenféle borzalmakat. De hát a dolog nem ennyire egyszerű sajnos, hanem létezik ez a dolog, léteznek ilyen jelenségek, és hát ezért kellene arról szerintem minden kereszténynek, minden embernek tudnia, de a keresztényeknek különösen is tudatában kéne annak lennie, hogy egy harcmezőn élünk, illetve bennünk van a harcmező. Sokat lehet hallani arról, hogy mindenféle összeesküvések vannak körülöttünk, és én nekem ebben az a kedvenc teóriám, hogy összeesküvés igenis van, méghozzá világmindenség méretű, és örökké valóság idejű, vagy legalábbis egyszer vége lesz, tehát az örökké valóság helytelen, de a világ teremtése óta túl ez a harc. És az összeesküvés is azóta van, amióta egy valaki azt mondta, hogy ő pedig nem fog szolgálni, és néhányan csatlakoztak hozzá. Hogy hányan, azt nem tudjuk, ez igazából részletkérdés, de tudjátok, hogy kiről beszélek, aki azt mondta, hogy nem szolgál, és ő az, aki tulajdonképpen folyamatos harcban áll azért a jóval, az Istennel, hogy bebizonyítsa, hogy megszerzi magának az embereket, akiket az Isten magának alkotott, ugye magadnak teremtetté bennünket, Uram, és nyugtalan a szívünk, amit benned meg nem nyugszik, és ez a patás, ez meg arra törekszik, hogy megkaparítsa magának az embert. Az ember ugye szabad akarattal van teremtve, tud dönteni, tud választani, és hát időben él. Tehát nem úgy történik a választása, mint az angyaloké, hogy egyszer s mindenkor egy pillanat alatt eldöntheti, hanem nekünk van itt egy remek kis életünk a Földön, és ez alatt lehet velünk húzakodni, hogy most akkor merre fogunk állni. Az biztos ebben a csatában egyébként, hogy a kimenetelét már tudjuk. Tehát ez egy remek dolog. Egy olyan meccs, aminek tudod a végét, az egyfelől nyilván nem poén, de másfelől meg mégiscsak az a biztonságot van, hogy tudod, hogy a te csapatod fog győzni. Hát ha jó csapat válsz. Tehát azért erről szól az életünk, hogy választani kell, hogy melyik csapat válunk. És erről szól minden napunk is, majdnem, hogy minden percünk is, hogy melyik oda válunk. Nincsen semleges terület sajnos, tehát ez a rossz hír. Hogy nincsen olyan, hogy én középen maradok jó, és majd a végén meglátom, melyik tetszik jobban. Ilyen nincs. Tehát itt kell eldönteni, de elég világos a kínálat, hogy melyik oldalon mit lehet szerezni, vagy kapni, vagy nem is tudom. Tehát, hogy melyikkel mit választasz. Ha valakinek kétségei lennének arról, hogy a szellemi világ valóságos-e, és bibliai alátámasztást szeretne, akkor azt hiszem, hogy nem kell messze menni a mi atyánknál. A szabadíts meg a gonosztól, az nem egy formula, az nem egy ilyen jámbor kívánság. Az egy kemény, nagyon nagy segélykérés, segélykiáltás. Vagy amikor olyanokat olvasunk a Szentírásban, ugye, hát Jézus megkísértése kapásból, ott látszik ez, hogy mire megy ki a játék. Ugye azt mondja, hogy borulj le és imádj engem. Tulajdonképpen ezt szeretné megkaparintani magának az ördög mindig, az imádatot. Vagy amikor olyanokat látunk, hogy a Pál és a Barnabás ugye mennek, most már nem tudom sajnos melyik városban, és nem írtam ide ki magamnak az igehelyet, de valamelyik városban egy ilyen kislány szalad utánuk, és mondja, hogy ezek az Isten emberei, és ott a hírverést csinál, és azt mondják, hogy ez a jövendőmondás szelleme, démona, menjen ki belőle. Tehát még az ilyen dolgok is, amik úgy hallatszhatnak, mint valami, hát tök jó dolog, nem? Hát mondja, hogy ők az Isten emberei. Vagy a Jézus hányszor mondja azt a szellemeknek, a gonosz szellemeknek, hogy takarodjatok és hallgassatok. Most a vasárnapi evangéliumban volt ez. Nem engedte őket szóhoz jutni, mert tudták, hogy ő kicsoda. Tehát a sátán tisztában van azzal, hogy ki az Isten. Erre nem kellett megtanítani, csak nem hajlandó neki szolgálni. Mi meg sokszor azt gondoljuk, hogy neki szolgálunk, és sajnos abban a csapdában tudunk belemenni, hogy azt gondoljuk, hogy ami szellemi dolog, az biztos jó, az csak az Istentől lehet. Nézzetek körül, hogy hány olyan, vagy nem tudom, biztos, hogy már ti is kaptatok ilyet, hogy angyalt küldök neked, és akkor milyen szép napod lesz, és küld tovább, és hogyha 15-ször tovább küldöd, akkor biztos, hogy holnap akkora szerencse ér, hogy na, hát ezek azok, amik tudni, hogy nagyon szelleminek mutatkoznak, és nagyon rossz, nagyon hamis, nagyon-nagyon büdös dolgok. Szóval ilyenekre gondolok, amikor azt mondom, hogy a sötétség körülöttünk tombol. De az nagyon jó, hogy a sötétség az ugyan próbálkozik, de a világosságnak semmi mást nem kell tennie, csak létezni ahhoz, hogy a sötétet előzze. Ugye van ez a talmese, hogyha egy sötét, hatalmas termet be kell valamivel tölteni, ami nagyon olcsó. Én egy kínai talmeseként hallottam ezt, hogy a két királyfinak azt mondja a királyot, tehát a császár, hogy annak adom az uralmat, az örökli a birodalmat, aki ezt a nagy tróntermet valamivel be tudja tölteni, de csak egy bizonyos keret van rá, pénzkeret, és hát az egyik próbálkozik szalmával, meg ilyen nagyon olcsó dolgokkal, de hát a feléig se sikerül megtölteni, és a másik egyetlen gyertyát vesz, meg kovakövet, vagy hát nem tudom, hogy akkoriban miért gyújtott a tüzet, és a fény az betölti azt a hatalmas teretet. Egyszerűen a világossággal más nem kell tennünk, csak helyet adni neki, kinyitni előtte az ajtót, a szívünket. És akkor a világosság terjed és előzi a gonoszt. És ez egy nagyon fontos tényezője ennek a harcnak, amiről beszélünk, hogy most kérem szépen azt a képet, amit betöltöttük, hogy mi szuperhősök lehetünk, szuperhősök vagyunk, akiknek van egy szuperereje. Nem tudom, mennyire látjátok, a szöveg az, hogy ez az Amen, ugye, akinek az A betű van a homlokán. A szöveg pedig az, hogy amikor már a feje fölött összecsaptak a hullámok, vagy szóval a fejére nőttek a nehézségek, akkor a szuperereihez fordult. Hagyok egy kis időt a tartusznak, de térdebe. Tehát nekünk van ilyen szupererőnk, de térden kell hozzáállni, hogy meg tudjuk kapni. És nem lehet a világnak a harcmodorában harcolni. Tehát ez az egyik nagyon nagy kísértés és a nagyon nagy veszély, hogy ugyanúgy ütni-vágni akarunk, ahogy a világ nekünk esik. Nem tudom, ismertek a Lázár Ervinnek a Babberci mesét, ugye van benne a Rév Zoli. A Rév Zoli egész addig védve van, és nem történt vele semmi, amíg nem üt vissza. Mert aki őt üti, az magára kapja vissza azt, amit csinált a Rév Zolival, de a Rév Zoli abban a pillanatban, hogy begurul és visszaüt, saját magát üti ki. Azt hiszem, hogy értitek. Úgyhogy azt hiszem, hogy köszönöm szépen, szerintem ennyi elég volt a képből. Nem akarom, hogy lekössön benneteket teljesen. Tehát ez a szupererő, ez velünk van, és ezt az Isten népe örökké tudta, tehát a kezdettől, az ősidőtől fogva tudta az Isten népe, hogy szuperereje van. Tudta azt, hogy ugye a Szentírásban ott van az, hogy a Zsoltárban, 22. Zsoltárban, te szent vagy, Uram, és a te néped dicsőítése között lakozol. Abban lakik velünk az Isten, hogy eljárunk és imádjuk. És az is benne van a Nehémiás, amikor ugye újraépítik a templomot, és megtalálják a könyveket, és akkor ott potyognak a könnyek, és mindenki össze van obolva, hogy mi erről meg tudtunk feledkezni, és azt mondja, hogy örvendezzetek, mert az Úrban való öröm a ti erőtök. Tehát a mi fegyverünk az nem a nagy kalapács, és nem a gépágyú, és nem a nem tudom én, hanem az, hogyha térden tudunk állni az Úr előtt, és el tudjuk az ő uralmát fogadni. És minél több helyen adunk teret az ő uralmának, annál inkább terjed az ő világossága, annál inkább terjed ez a szupererő, és annál inkább visszahőkül és összezsugorodik, vagy eltűnik a sötétség. És hát most tulajdonképpen arról szeretnék veletek, vagy nektek mesélni, hogy találkoztunk egy olyan közösséggel, akik ezt valami fantasztikusan csinálják, de nyilván nem most potyantak az égből, tehát hagyományuk van. Az imádásnak már az Ószövetségben is látjuk nagyon sok példáját, Az egyik, amit ez a bizonyos imádságháza, akikről mesélni szeretnék nektek még egy kicsit, amit példának tekintenek, az a Dávid sátra. Nem tudom, mennyire ismeritek ezt a történetet, a Dávid úgy érezte, hogy az Isten megérdemli, az Isten ér annyit, az Isten méltó arra, hogy éjjel-nappal imádjuk, éjjel-nappal mondjuk neki, hogy odáig vagyunk érte, hogy lenyűgöz minket, hogy egyszerűen nem találunk szavakat arra, hogy ne gyönyörűséges. És ezért 7x24 órában, tehát lefedve a teljes 168 órát a héten, szolgálatot szervezett az Úr sátrába, ahol zenészek, profik azért kapták a fizetésüket, hogy énekeljenek, hogy dicsőítsenek, hogy zenéljenek, hogy táncoljanak. Tehát egyszerűen semmi más dolgok nem volt, mint hogy váltsák egymást az Úristen dicsőítésével. És ennek aztán később is voltak újra föllángolásai, tehát a keresztény hagyományban is létezik az ír szerzetesek az 5. század környékén már van nyoma, hogy csinálták az örök imádást, gyakorolták az örök imádást. Mert azt mondták, hogy az Istennek a jelenléte az, hogy az embert szereti, az annyira csodálatos, hogy hát ezért folyamatosan dicsőíteni kell őt. Nyilván a mi életünk időben folyik, vannak természetes szükségleteink, tehát nem tudjuk fizikailag azt megvalósítani, hogy állandóan az Úr előtt térdeljünk, de azt viszont meg tudjuk tanulni, hogy a szívünk folyton nála legyen, hogy ő legyen a szívünkben az Úr. Erre képesek vagyunk. De azok, akik erre teszik fel az életüket, vagy ezt csinálják főállásban, egy ideig, vagy hosszabban is, azok nekünk segítenek, hogy mi, akik kint vagyunk a mindennapokban, és éljük a természetes életünket, hogy mi kapjunk támogatást ahhoz, hogy mi is a mindennapokban is szentek legyünk. És hát ez a csapat, tulajdonképpen az egésznek az volt a története, hogy volt egy fiatal teológus hallgató, civil teológus, ez már önmagában egy kicsit csodagogás szerintem, aki családot alapított, és úgy érezte, hogy neki valami nagy feladatot szán az Úr, de még nem találta, hogy mit. Körülbelül rohangázta a világ nagy kegyhelyeit, volt mindenfelé. Az egyik, ami nekünk, a szívünknek roppant kedves, hogy elmesélt, hogy Páriliomoniában, ami az Emmanuel közösségnek is a szíve, illetve a Jézus szíve jelenéseknek a helye, ott tapasztalta meg először azt a vizitációs kápolnában, hogy lerogyott az Úr elé, és elment az idő, és nem is tudta, hogy telt el másfél óra. Ilyen hely ez a Pályé, egyébként ez itt a reklám helye. Tehát ez a Johannes Hartl, ami után végigjárt egy csomó helyet, és a feleségével együtt volt Amerikában is, több ilyen mindenféle gyülekezetet megnézett, ahol a megújulás, meg az imádás, meg a hasonló dolgok fontosak. Ott találkozott egy ilyen egyébként protestáns szabad keresztény közösségben azzal, hogy van 24 órás imádás. És úgy érezték, hogy hú, hát valamilyen kéne Németországban is, Európában is. És én úgy tudom, Németországban biztosan, de lehet, hogy Európában is ez az első, amit katolikusok alapítottak. Végre valahára civilek. Tehát most az örök imádás rend, az sajnos már nagyon elfogyott. És azt gondolom, hogy ahogy a szerzetes rendeknek is meg kell újulnia, nekünk civileknek is szerzetessé kell válni. Tehát egyszerűen szükséges, hogy szentek legyünk. Ezt a János pápa is megmondta, Zsinat is megmondta. Tehát nem arról van szó, hogy ezt rájuk hagyhatjuk, hogy ők ott benne a rendházban imádkozzanak értünk, és mi majd nébecolunk itt kint a világban. Azért vagyunk a világban, hogy a világossága legyünk ennek a világnak, és ehhez az kell, hogy az Istennel kapcsolatban legyünk. Tehát onnan van a muníció, onnan van az energia, minden onnan van. Ameddig a magunk erejére támaszkodunk, addig nagyon, nagyon lehangoló az eredmény. És hát ők így hazajöttek azzal, hogy jó, hát akkor legyen Németországban egy ilyen. De hát hogyan csináljuk? Ugye akkor már volt azt hiszem két gyerekük, azóta négy van, és hát először csak azt érezték, ott kaptak egy ilyen proféciát, vagy ilyen látást, hogy egy kenóban ülnek mind a négyen, illetve nem is ülnek benne, hanem látják egy hídról, hogy egy kenó elmegy a híd alatt, és ők beleugranak, és elmennek azzal a kenóval. És akkor úgy értelmezték ezt, hogy az a dolguk, hogy valami teljesen új helyen kezdjék el ezt az imádást. És az az édes, hogy utána valahonnan kapták azt az ötletet, hogy Augsburg. Utóbb kiderült, hogy Augsburgban akkor már évek óta imádkozott egy kis közösség azért, hogy itt legyen valami megújulás, és legyen itt valami imádás, és legyen itt valami erősítés. És az Úristen őket így odavitte, és az első hétvégéjükön, amikor Augsburgban együtt volt már a család, tehát már oda költöztek, akkor elmentek sétálni, hogy megismerjék a környéket, megálltak egy hidon, és jött egy kenó alattuk pont. És akkor úgy gondolták, hogy igen, itt a pecsét, megérkeztek, és hát először elkezdték a saját nappaliukban ezt az imádkozást, amennyit bírtak, naponta rendszeresen jöttek a barátaik, egyre többen jöttek, egyre kisebb lett a nappali, hát akkor keressünk valami mást, és akkor egy darabig így házaltak innen, oda, onnan, ide, aztán rájöttek, hogy hát ennek egy saját hely kell. 2006-ban kezdték el úgy, hogy már volt egy önálló hely az imádságházának, de akkor még csak, nem tudom pontosan mikortól mennyi idő, de akkor még nem volt lefedve az egész 168 óra. Viszont 2011 ősze óta éjjel-nappal nem hagyják abba. Teljesen mindegy, hogy esik vagy új, vagy karácsonynak, vagy új év van, vagy buliznak, szilveszterkor, vagy pünkösdnap, vagy bármi. Időnként már a ház se elég, mert vannak olyan esték, amikor a Johannes előadásokat tart, a csütörtök esték, ez a csütörtök is valahogy nagyon-nagyon szentlelkes nap, ők is azt szeretik. Tehát ilyenkor talán már ma este is, de teltház van, és akkor hát van egy akkora termék, ami hát nincs ekkora, talán így ennek a fele, ott szokott lenni ez az imádás, és amikor az előadás van, akkor ki kell nyitni a ház összes többi termét is. Most már ez egyébként a sajátjuk, és az az édes, hogy azelőtt egy fitness terem, meg ilyen stúdió volt benne, és a Johannes mindig elmondja, hogy hát ez szerint ez szuper csere volt, itt most lelki fitness folyik, és nagyon-nagyon bele valahogy csinálják. Óriási terveik vannak egyébként, tehát már most is van egy ilyen evangelizációs iskolaszerűségük, 9 hónapra mennek oda fiatalok, tanulnak nagyon sok mindent, evangelizálnak, töltődnek és beállnak a szolgálatba, tehát a főállású 31 néhány ember mellett mindig vannak ilyen önkéntesek, akik ideig, óráig, tehát hetekig, hónapokig vannak csak ott. És hát a terv az, hogy ott lesz egy nagy konferenciaközpont szállásokkal, meg iskola, meg mindenféle, és hát iszonyatos tempóval gyűlik rá a pénz is. Tehát úgy szervezi az úr a dolgokat, hogy a szomszéd telek, ez egy ilyen ipar terület, ott Augsburgnak a szélén, és egyszer csak valaki fölhívta a Johanneszt, hogy hát ő megörökölte azt a nagy telket ott a szomszédságokban, de ő tulajdonképpen úgy gondolja, hogy neki kéne eladnia, nem másnak. Mit szólna ehhez? Mondta a Johannes, hogy hát igen, én ezért imádkoztak. Úgyhogy így mennek a dolgok, tavaly elkezdték a gyűjtést, rá ilyen tégla jegyeket lehet venni, most már hát nem emlékszem arra a táblára, de nagyon sok X volt már rajta, tehát így fölrajzolták egy nagy táblára a 5000 eurónként, és így teltek. Szóval hál' Istennek ilyen dolgok vannak a taxban, és hát azt gondolom, hogy a másik, ami mutatja, hogy ez a, tehát hogy jó utoljának, egyrészt tele vannak fiatalokkal, fiatal emberek jönnek szolgálni, imádkozni az előadásokra, meg mindenhová, az iskolájukba, és hát ami a másik nagy durranás, hogy szerveznek egy konferenciát minden évben. Idén volt a 11., tehát 10 éve kezdték. És ezt úgy hívják, hogy mér, ami azt jelenti, hogy többet Istenből, többet Istennek. És hát ez a mér, ez így profétai ez az elnevezés, ugyanis úgy kezdték, hogy voltak körülbelül nem egész 100-an, talán vagy éppek, hogy 100-an az első, 10 évvel ezelőtt, és most 11 000 voltunk. Tehát az augsburgi vásárterületnek most már két csarnokát kellett megnyitni, mert egyben már nem fértünk el, és óriási gyerekszolgálat volt, nem akarok rosszat mondani, de nagyon sok száz gyerekkel, és fiataloknak külön fórum volt, tehát bizonyos előadásokra bejöttek, volt, amikor elmentek külön, és remek programokat csináltak nekik. Tehát tényleg, ott valami történik. És most, ami a gyönyörűséges volt még, hogy Németországban, vagy illetve a német nyelvterületen, tehát Németország, Ausztria és Svájc területére meghirdettek egy missziós kiáltványt, most itt a méren, ez január elején van mindig, hogy jól induljon az év, és ennek az a lényeg ennek a kiáltványnak, hogy végül is többen keresztény, katolikus, fiatal emberek, a Johannesszel az élen gondolom, de néhányan még így van Ausztriából, egy srác, aki ennek az ifjúsági nagy találkozóknak a szervezésében van benne, amikor a pápa is szokott jönni, ezek az ifjúsági világtalálkozók, aztán van benne teológus, van benne egy ciszterci szerzetes, tehát néhányan összebeszéltek, és azt mondták, hogy Nem akarjuk mi ezt tétlenül nézni, hogy itt a szociológusok szerint az egyháznak vége van, néhány évtized múlva leírhatjuk, ugye adják el a templomokat, mondják le, meg mit tudom én. Mi úgy gondoljuk, hogy ez így nem oké. Egyrészt nekünk nem tetszik, az Istennek még egészen biztosan nem tetszik. Most a kőtemplomok az egy másodlagos kérdés, azt gondolom, de az élő templomokat nagyon is akarja építeni az Úristen. Úgyhogy ők azt mondták, hogy hirdessük meg a missziót. Mi azt akarjuk, hogy Európa először is mi a német nyelvterületen, de egész Európa találja vissza az Istenhez. És ezért azt mondjuk, hogy beleállunk a misszióba. Vállaljuk az életszentséget, fordítsuk le erre a nyelvre, vállaljuk a missziót, mert a misszió az nem a szakembereknek a dolga, nem arra vannak a papjaink, hogy ők menjenek ki az utcára és írják az embereket. Nekünk kell kimenni az utcára, és nekünk kell mesélni arról, hogy az Isten szeret, hogy az Isten megváltott, hogy az egyház azért hív a gyóntató székbe, hogy szabadságot adjon neked, hogy visszaadja a szabadságodat, és nem azért, hogy a fejedre olvassa a bűneidet. Egyébként gyönyörűséges, hogy ismert a kiengesztelődés szentsége. Tehát ezeket a dolgokat nekünk kell elmondanunk, nekünk kell továbbadni a rokonságunkba, a barátaink között, a munkahelyünkön. Ilyenekre bátorítanak ott az imádságházában. És hát amit mi tudunk kínálni, Franciska fogja nektek elmondani, hogy itt Magyarországon mi indult már el, ilyen imádságházunk nekünk is van, nem is egy. És nem kell Németországig szaladni, hogyha valaki be akar kapcsolódni akár a misszióba, akár ebbe a mozgalomba, akár az imádásba, akár bármibe. És amit meg mi emmánuelesek nagyon szeretnénk a szívetekre helyezni, de azt hiszem, hogy ti is ugyanígy benne vagytok ebbe az örök imádásba, ami elindult. Ugye tudjátok, hogy 2020-ban eucharisztikus kongresszus lesz Budapesten. Aki még nem tudja, az gyorsan most jegyezze be a fejébe. 2020 őszén, amiben az a lényeg, hogy egész addig készülődhetünk. Egész addig tudatosíthatjuk magunkban, hogy milyen kincsünk van az Eucharisztiában. Egész addig gyakorolhatjuk magunkat a szentségimádásban, hogy amikor itt lesz a kongresszus, akkor az úgy látszon rajtunk, hogy összefusson rá a világ, és azt mondja, hogy ezeknek valami olyan kincsünk van, ami nekünk is kell. Az egész világ ki van erre éhezve. Csak oda kell merni állni eléjük, és meg kell mutatni magunkat, meg a kincseinket. Tehát erre a szentség, vagy eukarisztikus kongresszusra készülve most elindult egy örök imádás, egy szentségimádás a belvárosi templomban, a város kellős közepén, a szívében. Gyönyörűen fel van újítva, csináltok egy szentségimádó kápolnát, illetve van az altemplom, amikor fölmise van, akkor ott lehet. Lehet feliratkozni az interneten a belvárosi templom honlapján. Ez a Nagyboldogasszony templom a címzete, de így, hogy belvárosi templom, így van, azt hiszem a honlapjuknak a címe. És bíztatunk mindenkit, hogy amikor arra jár a Erzsébet híd lábánál, a belvárosban megfordul, szaladjon be, ha csak 5 percre néz be már, az is egy csoda. Egy kicsit a csönd. Tudjátok, hogy a város vagy a világban vannak már olyanok, hogy csend szoba. Vannak ilyen forgalmas helyeken, ilyen kicsiket telefonfülkényi izék, hogy be lehessen menni, hogy egy kicsit pihenjél. Hát szerintem ennél jobb a szentségimádás. Mert ott nem a saját zajodat fogod hallani, hanem az Úristent. Hogy mit kell csinálni egy ilyen szentségimádással, nem tudom, hogy erről ma beszéljünk-e, vagy hogy Franciska talán mondról valamit, de én most lassan átadnám neki a szót, mert ha minden igaz, akkor az én időmre telt. De tehát imádjuk az Urat, azért vagyunk itt, és adjuk tovább az örökét. Nem elég, hogy mi jóba vagyunk vele. Ő mindenkit szeretne megjelni magának, és mi vagyunk az erős vagy a hírügyök.